Ez itt a Marketing MSC Podcast, haladó marketing megoldásokkal
és a legfrissebb szakmai trendekkel.
Vállalkozóknak, akik okosan és etikusan akarnak kitűnni a reklámzajból, és marketing szakembereknek, marketinges hallgatóknak,
akik a szakma élvonalába akarnak tartozni.
A házigazda Magykó Noémi.
Van egy cipő, és csak 4990, de ha akarod a párját is, akkor ez megint csak 4990, plusz a dobozolási költség és csomagolási költség még 2000 forint, plusz a kiszállítási díj 1500 forint, plusz a rendelés összekészítési díj, plusz még a cipőfűző 1650 forint. Összességében az a cipő, amit te 4990-ért láttál kitéve, az igazából 20000 forint. Sziasztok, ez itt a Marketing MSC következő epizódja. Én Magykó Noémi vagyok, a Kiro ügyvezetője. Az elmúlt adásokban nagyon sokat emlegettem már nektek az etikus marketing kifejezést, úgyhogy eljött végre az ideje, hogy bővebben kifejtsem, hogy pontosan mi is az az etikus marketing. A mai epizódnak lesz egy folytatása is hamarosan, ahol pedig konkrétan az etikus ügynökségekről fogunk beszélni, ugyanis ez a két terület egy picit elválik egymástól. Egy eszköz önmagában még nem lesz etikus vagy etikátlan. Talán emlékeztek, amikor a marketing pszichológiáról beszéltem nektek, akkor ott is elmondtam, hogy nagyon vékony a jég, és nagyon-nagyon fontos, hogy mire használjuk az adott eszközt, tehát a marketing pszichológiát, pont ugyanez a helyzet az összes többi eszközzel. Úgyhogy nem abban lesz a különbség, hogy mit használunk, nem kifejezetten tiltott eszközökről fogok beszélni, hanem azokról a lehetőségekről, és azokról a megvilágításokról, ami az adott eszköznek, vagy az adott módszernek a használatát elfogadhatóvá, vagy kevésbé tisztességessé teszi. Ugye a Facebookot is lehet jó és rossz dologra használni, használjuk egy csomó jó dologra, például adománygyűjtésre, reklámkampányok készítésére, de aztán persze használjuk, vagyis van, aki használja, mi természetesen nem, spamelésre, illetve átverésre is, tehát nem maga az eszköz lesz jó vagy rossz, hanem az, hogy mire használjuk. Ahhoz, hogy egy picit szemléltetni tudjam nektek, hogy mi az etikus és mi a nem etikus marketing eszköz, összeszedtem nektek néhány olyan problémás pontot, ami számomra nem etikussá tesz valamit. Nagyon fontos, hogy ezek szubjektívek, de hogyha belegondoltok, lehet, hogy ezért számotokra objektívvé válik, mert néha vékony a jég, néha viszont egészen egyértelmű, hogy mi az, ami tisztességes a marketingben, és mi az, ami nem. Az első ilyen eszköz az a félrevezető képek. Gondoljatok csak bele, hogy amikor rendeltek valamelyik futárszolgálatnál egy elképesztően jól kinéző hamburgert, majd megkaptok egy ilyen csofi összeaszadt, picit nedves, kicsit bucis valamit, eléggé elmegy tőle a kedvetek. Ez gyakran előfordul, hogy valaminek a hirdetéséhez stockfotókat használnak, vagy ahhoz, hogy még jobban mutasson az adott dolog, manipulálják a képeket, és nem a valóságot mutatják be. Természetesen kell, hogy stockfotókat használjunk. Természetesen kell, hogy javítsunk az ételek megítélésén, hogyha egy arckrémet hirdetünk, vagy egy sminket, akkor kell, hogy retusálást használjunk, de érdemes meghagyni a valóságnak kicsit megfelelő információkat is. Két dolog miatt, az egyik, hogy értelemszerűen nem etikus, hogyha hazudunk és más mutatunk be, mint amiről valóban szó van. A másik, ami miatt fontos, az az, hogy a felhasználók átverve érezhetik magukat, és hogyha valami nagyon-nagyon jóra számítanak, aztán kapnak valamit, ami egyáltalán nem fedi a valóságot, akkor abból baromi nagy csalódás lesz, és ezzel például meg lehet alapozni a rengeteg negatív véleményt és hozzászólást a közösségi médiában, amit már sokkal nehezebb lesz kezelni, mint hogyha eleve jóhiszeműen jártunk volna el. A következő ilyen lehetőség az a spammelés. Spammelni lehet hírlevélben, de lehet például SMS-ben is. Mostanában nagyon gyakran kapok reklámcélú SMS-eket. Itt is nagyon vékony a jég, hogy mi a különbség, vagy hol van a határ a sales és a spam típusú levelek és e-mailek és üzenetek között. Én azt mondom, hogy akkor jársz el helyesen, hogyha azoknak küldesz üzenetet, akik ezt igazából kérték, tehát feliratkoztak valamilyen csatornán, és egyrészt jogilag is hozzájárulásukat adták, ez ugye a GDPR miatt lesz fontos, másrészt kifejezetten kérték, hogy küld nekik üzenetet. Attól, hogy valami nagyon szélszes, még nem feltétlenül spam, hogyha én kértem és érdekel, hogyha a kedvenc áruházam küld folyamatosan akciós hírleveleket arról, hogy a kedvenc termékeimből mi az, ami éppen akciós, vagy milyen csomagajánlatok vannak, vagy milyen új termékek jöttek ki a piacra, akkor ez nem számít spamnek, hiszen én ennek örülök és értéket tulajdonítok neki. Ugyanez a helyzet, hogyha tartalommarketinges üzeneteket küldesz, tartalommarketing leveleket, ahol nem arról beszélsz, hogy vegyél sajtot, vegyél kiflit, mert most olcsó, hanem beszélsz egy picit mondjuk az egészséges táplálkozásról, vagy olyan témákról, ami a felhasználóidat érdekli. Az viszont, hogyha kéretlenül reklámüzeneteket küldesz, és folyamatosan tolod válasz nélkül az üzeneteket, az már a spamelés kategória, és nem igazán etikus. Egyrészt, másrészt pedig, hogyha nem olyan embereknek küldöd, akik ezt kifejezetten kérték, akkor GDPR ellenes is lehet, és büntetik elég szigorúan. Következő ilyen véleményes eszköz az a szexuális hovatartozás, a vallás és a politikai nézetek taglalása. Ez nagyon-nagyon vékony jég, nagyon-nagyon szenzitív téma, és habár, ha emlékeztek, volt egy olyan adásunk, aminek az volt a címe, hogy meztelen nőtt a képre, igen, néha lehet jelentősége annak, hogy ledérruhás embereket, nőket és férfiakat alkalmazunk bizonyos marketingeszközök esetén, de nem biztos, hogy mindig megéri. Magyarországon amúgy is nagyon szenzitívek vagyunk mind a három téma felé, azt mondjuk, hogy erről igazából beszélni sem érdemes, meg beszélni sem illik, és nem illik megkérdezni valakitől, hogy milyen a politikai nézete, vagy milyen a vallása, vagy hogy mennyi pénzt keres. Érdemes ezt a reklámkampányokban is nagyon-nagyon átgondolni. Lehet relevanciája annak, hogy ilyen jellegű kampányokat futtatsz, de meg kell gondolni, hogy etikus-e, és van-e értelme. Egyrészt eleve, hogyha te nagyon-nagyon elköteleződsz valamilyen csoport felé, és kinyilvánítod egy másik csoport felé a nem tetszésedet, vagy az oda nem tartozásodat, akkor a célcsoportod jelentős részét egy-egybe kidobod a kukába. A másik, hogy ezt bizonyos felületek egyenesen tiltják is, például a Metánál nem csinálhatsz olyan hirdetést, ami eleve megmondja azt, vagy eleve elárulja a felhasználóknak azt, hogy te tudod az ő politikai hovatartozásukat, vagy vallási nézetüket, vagy szexuális hovatartozásukat. Hogyha nem intelligensen, nem egy nagyon magas érzelmi intelligenciával közelítesz ezekhez a kérdésekhez, akkor a felhasználók számára is kontraproduktív, hiszen egészen egyszerűen megbánthatod őket, ami megint csak azzal fog járni, hogyha nagyon-nagyon ellenük mész, akkor rengeteg negatív hozzászólást fogsz kapni, amiket utána sokkal nehezebb lesz kezelni. Másrészt, hogyha nagyon messzire mész, akkor ezt akár a törvény is büntetheti. A következő ilyen eszköz, aminek használata nem biztos, hogy etikus, az a tényeknek és a valós információknak az elhallgatása. Tudom, hogy nagyon nagy a kísértés marketingesként, hogy mindig mindennek a legszebb oldalát mutasd meg, és a legjobb tulajdonságait vedd elő, de például, ha van egy vitaminvized, és azt mondod, hogy ez mennyivel egészségesebb, mint a nem tudom milyen üdítőital, mert teszel bele C-vitamint és magnéziumot, közben elhallgatod azt az információt, hogy háromszor annyi cukor van benne, mint egy doboz kólában, az már nem etikus. Igen, a marketing során az előnyös tulajdonságokat, sőt egyébként nem is a tulajdonságokat, hanem az előnyöket kell kiemelni egy termékben, de arra mindig nagyon kell figyelni, hogy egyrészt ne hazudj ezekről, tehát olyat, ami nem igaz a termékedről, sose állíts. Mindig kilóg a lóláb, egyrészt a törvény is bünteti, másrészt a felhasználók az első adandó alkalommal, hogyha rájönnek, kidobják azt, és elveszíted a bizalmat, mert pedig a bizalom az pont olyan, mint az első találkozás és az első benyomás, nem nagyon lehet megismételni, és ha egyszer elrontottad, akkor nagyon nehéz visszaépíteni. Szóval törekedj arra, hogy igazat mondasz, és hogyha valaminek kidomborítod a jó oldalát, akkor se próbáld meg nagyon-nagyon eltussolni a terméked rossz tulajdonságait. Egyrészt, hogyha valami nagyon-nagyon rossz tulajdonság, akkor azon próbálj meg javítani, erről is volt már szó korábban. Másrészt, ha ez egy olyan adottság, amit nem tudsz javítani, akkor próbáld meg azt is kommunikálni, és egy picit átkeretezni. Ha például nálad nagyon-nagyon hosszú a szállítási idő, mert gyártásra dolgozol, akkor ezt nem kell elhallgatni a felhasználók elől, hanem mondd el nyugodtan, hogy nálad azért 6-8 hét mondjuk egy termék elkészülése, mert azt kézzel készül, és meg kell tervezni, vagy külföldről jönnek az alapanyagok, amiket be kell várni. Ez nem feltétlenül baj, de ha elhallgatod ezt az információt, és megpróbálod elmismásolni, az már baj lehet. Szerencsére a versenytársak besározásával manapság már ritkábban találkozom, azért az elmúlt években nagyon-nagyon sok olyan kampányt láttam, ami arról szólt, hogy a versenytársakat próbálta befeketíteni. Nem baj, hogyha összehasonlítasz egy terméket, egy szolgáltatást, akár két céget. De arra figyelj, hogy te ne abban próbálj meg jobbnak lenni, vagy ne úgy próbálj meg jobb lenni, hogy a másikat ledöngölöd, és akár még ha igaz is, de rosszakat állítasz róla, hanem próbálj meg magadról jobbakat állítani. Itt is nagyon vékony a határ. Biztos vagyok benne, hogy tudtok ti is mondani olyan Coca-Cola és Pepsi-Cola, BMW és Mercedes, T-Mobile és Vodafone kampányokat, amik egymással konkuráltak, és megpróbáltak picit viccesen egymás fölé kerekedni. Ezért mondom, hogy vékony a jég, mert ezeknél általában nagyon intelligensen megtalálják, hogy hogyan lehet úgy a versenytársakat említeni, hogy közben egyébként ne sértsék az ő jogaikat. Ennek is két szempontból van jelentősége, az egyik, hogy az egyik etikus, a másik nem etikus, másrészt pedig a versenytársak azért kőkeményen be tudnak perelni, hogyha hamis dolgot állítasz róluk, vagy mondjuk rossz hírüket kelted valamivel. Szintén nem túl etikus a plágium, azaz a lopás. Motiválódni, inspirálódni tök jól lehet mások tartalmaiból, akár külföldi kampányokból, akár a versenytársaid kampányaiból, de teljesen lelopni az ötleteket, a tartalmakat, a szövegeket szigorúan tilos. Egyrészt szintén büntetik is. Nekem például volt olyan rendőrségi ügyem, ahol tanúként hallgattak meg, mert az egyik ügyfelemnek a tartalmait egy volt munkatárs egy-egyben lelopta. Elvitte a weboldal szövegeket, lelopta a képeket, sőt még az adatbázisokat is megpróbálta elvinni, és e-maileket küldött az ügyfelemnek az ügyfelei számára, amiből természetesen egy elég komoly rendőrségi ügy lett, elég súlyos következményekkel. Egyrészt ezért sem szabad lopni, másrészt pedig azért, mert ez is mindig kiderül, hogyha nem vagy elég eredeti, és láthatóan a versenytársaidat másolod, annak mindig nagyon rossz az üzenete, és a felhasználók általában rá is jönnek. És ha egyszer kipattan egy ilyen ügy, hát nagyon épp harag, ezt már tudjuk korábbról, akár egész brendeket tud sárba döngölni, és teljesen összeomlasztani, hogyha egy ilyen ügybe belekeveredsz, és sajnos még akkor is, hogyha nem feltétlenül te loptál, mert néha nagyon nehéz bebizonyítani, hogy kinek a szövege volt hamarabb, most már, hogy azért elég modern technológiát használunk, lehet monitorozni a szövegek készülésének, a képek készülésének az időpontját, régen azért ez neccesebb kérdés volt, most már talán exaktabb ez a válasz, de még így is nehéz bebizonyítani, hogy sajnos melyik szövegkép készült hamarabb. Szóval igyekez elkerülni ennek még a gyanúját is. Szintén nem túl etikus a rejtett költségeknek a használata. Mondok egy példát. Van egy cipő, és csak 4990. De ha akarod a párját is, akkor ez megint csak 4990, plusz a dobozolási költség és csomagolási költség még 2000 forint, plusz a kiszállítási díj 1500 forint, plusz a rendelés összekészítési díj, plusz még a cipőfűző 1650 forint, és akkor összejön, hogy összességében az a cipő, amit te 4990-ért láttál kitéve, az igazából 20000 forint. Azt hiszem, mindenki tudja, hogy pontosan miről beszélek, és felhasználóként is elképesztően idegesítő és dühítő az, amikor azt látod, hogy az az ár, amit kiírnak, köszönő viszonyban sincs azzal a végső árral, amit neked fizetned kell a teljes konstrukcióért. Nagyon feldühíti a felhasználókat, egyáltalán nem etikus, és sajnos ezt marketing ügynökségek is igen gyakran használják, ezt az árazási módszert, és ezt most idézőjelbe tettem, hogy árazási módszer, mert ez nem az, ez szerintem szimplán átverés, amikor nem mondják meg az elején pontosan, hogy mi mennyibe kerül. És azt mondják, hogy nálunk ez a csomag csak ennyibe kerül, és akkor egy hónap múlva derül ki, hogy hát abban nincs benne a riportálás, abban nincs benne ez, abban nincs benne az. És mivel nagyon sokan, főleg itt Magyarországon árérzékenyek vagyunk, gyakran dől el az árösszehasonlításban az, hogy melyik céget válasszuk és melyik terméket vásároljuk meg. Ehhez pedig az kell, hogy tisztán lássuk, hogy melyik költség pontosan mit tartalmaz. Úgyhogy ha lehet, sőt, ez egy nagyon-nagyon fontos elem, nem is ha lehet, ne használjatok ilyen rejtett árazást. Egyrészt ezt is bünteti a GVH, hogyha nagyon-nagyon egyértelmű a dolog, másrészt pedig a felhasználók elfordulással és bizalomvesztéssel büntetik. A következő véleményes eszköz az a túlzás. Csak most, csak itt, csak neked, csak ennyi pénzért megvehető az alábbi termék, ebből is biztos nagyon sokat hallottatok már. Általában nem jön be, mert az emberek már tudják, hogy ez a csak most, csak itt, csak neked, az pontosan azt jelenti, hogy bárkinek, bármikor pont ugyanennyiért megvásárolható. nagyon kilóg a lóláb, másrészt pedig hazugság, nem is igaz, pont ezért egyébként a GVH is büntetheti, úgyhogy ha lehet, akkor kerüljétek el. A következő pont, amikor valamilyen tudományos adatra vagy információra hivatkozol, de amögött igazából nincsen valós adat és nincs valós információ. Ez főleg egészségügyi termékeknél és nagy bizalomfaktorral rendelkező termékeknél jelentős, például amikor orvost választasz, vagy ügyvédet választasz, vagy éppen marketingügynökséget választasz, mert ez is egy nagyon erős bizalmi faktoron alapuló iparág. De egészségügyi termékeknél, gyógyszereknél, táplálékkiegészítőknél, vitaminoknál különösen fontos lehet. Amikor az agy azt hallja, hogy kutatások bizonyítják, brit tudósok mondták, akkor az agyunk elkezd hinni, hiszen azt gondolja, hogy ez egy nagyon jól alátámasztott gondolat. Ilyenkor figyelj arra, hogy ez valóban legyen alátámasztva. Az, hogy te légből kapsz egy ötletet, hogy 10 emberből 9 lefogyott a te termékeddel, és ezt a brit tudósok igazolták, baromira etikátlan, és egyébként a GVH is nagyon súlyosan bünteti, de sajnos ez egy ilyen radar alatti terület, én még mindig rengeteg olyan weboldalt látok, ahol megpróbálnak ezzel bizalmat építeni, és sajnos, hogyha a felhasználók nincsenek elég érésen, akkor működik is, mert hogy szerintem ti is hallotok még idősebb korosztálytól olyat, hogy hát a tévében mondták, úgyhogy az igaz. Hát orvosi kutatások igazolják, akkor az igaz. És hogyha te ezt nem tudod alátámasztani, sőt, igazából hazudsz ezekben a termékekben, vagy ezekben az információkban, akkor nagyon csúnyán etikátlanul jársz el, úgyhogy ha lehet, akkor ezt kerüljétek el. Szintén nagyon negatív megítélése lehet a hamis reklámoknak. Amikor azt mondod, hogy ingyen sör, vagy tévé 1 forintért, majd kiderül, hogy igazából az ingyen sör az csak az első 15 vendégednek jár, az ingyen tévéből pedig egy darab van, és oda terelsz rá mondjuk 100 000 felhasználót egy Facebook hirdetéssel, akkor annak nagyon negatív megítélése lehet. Egyrészt, aki ezzel az információval találkozik, és megörül annak, hogy ingyen sör, és ezért megy be az éttermedbe, majd azt mondod neki, hogy hát annak az akciónak már 4,5 órával ezelőtt vége lett, akkor ő nagyon csalódott lesz. Illetve, hogyha felmegy valaki azért a webshopodra, hogy 1 forintért vegyen tévét, vagy bemegy a boltodba, ne adj Isten, hosszú sorok állnak majd az üzlet előtt. Ilyenre is volt egyébként példa, hogy egy cég meghirdetett egy ilyen akciót, ami miatt több órás sorok álltak az üzlet előtt, majd amikor oda mentek, kiderült, hogy igazából az első 5 percben elfogyott az adott termék. És ez egyébként nem csak termékeknél szokott előfordulni. Ha belegondoltok, vannak nagyobb áruházak, ahol pontgyűjtésre például plüssállatokat lehet beváltani. Ott is volt ilyen balhé, hogy megkérdették, hogy 2 forintért lehet plüssállatot kapni, hogyha kigyűjtesz 10 ilyen matricát. Aztán kiderült, hogy igazából ezekből a plüssállatokból 50 darab volt, ami a nyitást követő 10. percben elfogyott. És volt olyan, hogy a szülők meg a felnőttek egymást félholtra verve próbálták megszerezni az utolsó ilyen plüssállatokat. Egyrészt szintén a GVH bünteti ezeket a megoldásokat, másrészt pedig nagyon-nagyon kontraproduktív, hiszen aki oda megy jóhiszeműen és hatalmasat csalódik, az nem csak abban az adott akcióban csalódik, hanem az egész márkanevedben, és lehet, hogy elveszítesz tömegesen vásárlókat emiatt. A félelem alapú marketing az egy olyan technika, ami a félelem érzését próbálja meg felhasználni arra, hogy valakinek eladjon egy terméket. Mondok egy példát. Ha ti most nem hallgatjátok végig ezt a mai Marketing MSC adást, akkor biztosak lehettek benne, hogy a forgalmatok drasztikusan lecsökken, és olyan marketing technikáktól fogtok elesni, amivel behozhatatlan hátrányba kerültök a versenytársaitokkal szemben. Ez egy picit kisarkított mondat volt, de tulajdonképpen arról szól, hogy én megpróbálok félelmet kelteni bennetek, és ezzel próbálok meg rávenni benneteket arra, hogy hallgassátok végig az adást, vagy vásároljatok meg valamit. A Listerine az 1920-as években csinált egy ilyen hirdetést, ahol azt mondta, hogy ha te nem használsz szájvizet, akkor büdös lesz a szád, és egészségtelen leszel, és olyan drasztikusan leromlik a szájhigiénéd, hogy elveszíted a barátaidat, és egy csomó olyan hátrány fog érni az életben, ami utána kiküszöbölhetetlen lesz. Nyilván ez nem teljesen igaz ebben a formában, és a felhasználókat volt, akit nagyon-nagyon megijesztett, másrészt akik meg nem ijedtek meg, azokat meg nagyon felháborította, és ez a kampány tök kontraproduktív lett, sokkal több ember dühített fel, mint ahányat utána rávett a vásárlásra. A félelemmel elég gyakran szoktak kampányolni, és igazából van is benne valami, hiszen azt szoktuk mondani, hogy amikor marketing kampányokat csinálunk, akkor ott az érzelmekre kell hatni. De érdemes ilyenkor a pozitív érzelmekre hatni, az örömre, a boldogságra, a stressztől való megszabadulásra, arra, hogy te hogyan oldasz meg problémákat. Lehet hatni a félelemre is, de csak nagyon-nagyon indokolt esetben. Például a dohányzás ellenes kampányok, vagy az egészség megőrzéssel kapcsolatos egészségügyi szűréseket hirdető kampányok esetében jobban elfogadható, hogyha félelemre építünk, hiszen ott valóban élethalál kérdésről lehet szó, de egyéb esetben érdemes elkerülni azt, hogy ijeszgesd a felhasználóidat. A szex elad, vagy mégsem? Még mindig rengeteg helyről hallom ezt a mondatot, amikor azt mondják, hogy tegyünk rá egy mesztelen nőt, azzal bármit el lehet adni. Hát nem, nem lehet bármit eladni a mesztelen nővel, meg a nőkkel sem. Hogyha érdekel a téma, akkor hallgass meg a Mesztelen nőt a képre című adásunkat. Ott részletesen is elmondom, hogy milyennek a pszichológiája, és miért van az, hogy bizonyos termékeknél működik az, hogyha nőt teszünk a képre, vagy egy lenge öltözetű nőt vagy férfit. Más termékeknél viszont teljesen kontraproduktív. Arról nem is beszélve, hogy a hirdetéseidet és a reklámjaidat a legkisebb esetben látják kizárólag a célcsoportbeli emberek. Simán lehet, hogy a te hirdetésedet egy óriás plakáton, egy Facebook hirdetésben, egy TikTok videóban gyerekek is és fiatalok is látják, sőt olyanok, akiket a mesztelenség kifejezetten zavar. Másrészt ez a mesztelenség egy olyan téma, amihez elképesztően magas érzelmi intelligenciával kell hozzáállni, hiszen hogyha nem így teszel, akkor egészen olcsó és stílustalan lesz a reklámkampányod vagy a mottód, amitől nagyon sok felhasználó el is fordulhat. És arról nem is beszélve, hogy ezt is egyrészt a GVH is tiltja bizonyos esetekben, másrészt pedig a felületek is, a Meta vagy a Google is korlátozza a mesztelenséget és a mesztelen bőrfelületek mennyiségének a mutogatását. Emiatt ez az eszköz szintén lehet nagyon etikátlan, de hogyha intelligensen használjuk, akkor azért lehet etikusan is. A következő nem túl etikus eszköz, amit viszont nagyon-nagyon sokan használnak a magyar piacon is, az a kamu vélemények és a kamu gondolatok írása. XY orvos támogatta, XY mondta, hogy ez a lehető legjobb termék. Egyrészt, hogyha nem intelligensen csinálod, akkor nagyon gyorsan rájönnek a felhasználók, hogy ez kamu. Például a weboldalak esetében nagyon sokan ugye sablonokat használnak, és nagyon sok sablonban automatán be vannak építve ezek az ügyfélvélemények, és van olyan, hogy valaki még arra sem veszi a fáradtságot, hogy ezeket az ügyfélvéleményeket átírja, és így lehet az, hogy a Csajága Röcsögei fonalárus néni webshopján ott van, hogy Will Smith azt mondta, hogy ez a kedvenc terméke. Nyilván teljesen látszik, hogy ez kamu, illetve van, amikor félig magyarosítják, és azt mondják, hogy Marika Smith javasolja, hogy vásárold meg ezt és azt a fonalat, nagyon kilóg a lóláb, és ugye ezeknek a véleményeknek pont az lenne a célja, hogy hitelesítse a te cégedet, a te termékedet, na hát pont teljesen az ellenkezőjét éred el ezzel, hiszen elveszíted a felhasználók bizalmát. Másrészt, hogyha olyan emberek nevével kampányolsz, akik egyébként valóban létező személyek, sajnos ilyenre is volt már példa, valaki egy influencer vagy egy véleményvezér nevét használta fel egy kamu véleményre, az már a büntetendő kategória. Szintén érdemes vigyázni a negatív szomorúságot, depressziót keltő tartalmakkal. Gondolok itt például a kínzott kiskutyákra, a súlyosan beteg gyerekek képének a mutogatására. Ezeknek a folyamatos pénzszerzésre való felhasználása szerintem elképesztően etikátlan. Bizonyos esetekben nyilván használható, hogyha te egy gyerekekkel foglalkozó alapítványhoz készítesz reklámfilmet, vagy egy állatmenhelynek csinálsz óriás plakátkampányt, akkor fel lehet használni ezeket a képeket, de itt szintén nagyon-nagyon vékony a jég a között, hogy mi az, ami még etikusan használható, és mi az, aminek a használata már inkább tisztességtelen. Ehhez is szintén nagyon erős érzelmi intelligencia kell. Másrészt pedig érdemes átgondolni, hogy ez milyen hatással van a felhasználókra, mert ez is tud nagyon-nagyon kontraproduktív lenni. hogyha folyamatosan rossz érzést keltesz a felhasználóban, folyamatosan, ugye az előbb volt szó a félelemről, most pedig a szomorúságról, ha folyamatosan szomorúságot keltesz a felhasználóban, nem biztos, hogy azt éred el, hogy ő adakozni akar és segíteni akar neked, hanem egy erős elfordulást, mert hogy mindenkinek az életében van elég negatívum, elég olyan dolog, ami miatt eleve szomorú, nem biztos, hogy a reklámkampányokban is ezt a szomorúságot akarják viszont látni. Úgyhogy érdemes meggondolni, hogy mikor használsz ilyen depresszív elemeket. Hogyha lehet, egyébként én azt javaslom, hogy kerüld el, mert még ezekben a példákban is, amiket én mondtam, szerintem sokkal kreatívabb és sokkal ötletesebb tudsz lenni akkor, hogyha valamilyen pozitív érzést akarsz közvetíteni. És hát az utolsó ilyen eszköz, amit hoztam, vagy lehetőség, az természetesen a tudatra ható eszközök, például a pszichológia, marketingpszichológia, a neuromarketing eszközöknek a használata. Erről már sokat beszéltem az előző adásokban, ez egy nagyon véleményes eszköz. Én őszintén azt gondolom, hogy ezek az eszközök jók és pozitív dolgokra lehet használni őket, amennyiben a felhasználónak, vagy amennyiben a cégnek, aki ezt használja, a szándékai tisztességesek. Ez az egyetlen dolog, amin ez múlik tulajdonképpen. Hogyha te jó dologra akarod használni, arra, hogy segítsd a felhasználóid döntését, nem pedig arra, hogy rávedd őket egy olyan döntésre, amit ők egyébként nem akarnak meghozni, akkor ezeknek az eszközöknek a használata etikus. Ez pedig a mi felelősségünk. Ezek voltak tehát azok az eszközök, amiktől egy marketing kampány, egy marketing feladat etikus lehet, vagy éppen pont, hogy tisztességtelen. Remélem sikerült egy pici támpontot adni neked is ezekből a szempontokból. Hogyha tetszett a mai adás, akkor kérlek oszd meg minél több magyar marketingessel és vállalkozóval, hogy terjedjen az ige, és segíts együtt egy picit megreformálni a marketinges ökoszisztémát, mert hogy azt gondolom, hogy szükség van rá. Szóval, hogyha tetszett az adás, akkor oszd meg, kommentálj, iratkozz fel a különböző csatornáinkra, illetve ha szeretnél, akkor írj nekem privát üzenetet a hello@marketingmsc.hu-ra, vagy a LinkedIn-en, Instagramon, Facebookon, bármilyen felületen megtalálsz. Én köszönöm szépen a kitartó figyelmed, Magyko Noémit hallottad. Találkozunk 2 hét múlva.
Ez volt a Marketing MSC Podcast Magyko Noémivel. További epizódokért és tartalmakért iratkozz fel értesítőnkre
a www.marketingmsc.hu oldalon.
Kövess minket az Apple Podcast-en, a Spotify-on és további podcast platformokon. Ha tetszett az adás, oszd meg ismerőseiddel is.
Mi pedig hamarosan jövünk egy újabb epizóddal.